Akkor a mai délelőtt tulajdonképpen az utolsó témánk a táboron, és egyben egy kis záró téma is, az elmúlt hétnek a záró témája, és talán az egyik legfontosabb kérdése, amiről mai alkalommal szeretnék szólni. Legalábbis én mióta itt vagyok, ugye péntek óta először arról beszéltem, hogy ahelyett, hogy a párunkra várnánk, ugye ez volt az alapgondolat, hogy érzelmileg jó befolyást gyakoroljon ránk, és összekapcsolódjunk egymással, és igazi áldást tudjunk egymásnak közvetíteni. Nem biztos, hogy ezt meg kell várni. Van, amikor erre magunk is eljuthatunk, hogy magunkból a magunk lelki világában kell rendet rakni. Nem várhatjuk a párunkat, még jó lelkületbe, szeretett nyelvenket felismerve gyakorolni fogja a szeretetet irántunk. Belső erőforrásainkból is, és a belső lelki rendbetétellel is sokat segíthetünk a házasságunkon, a házaspárunkon, önmagunkon, hogyha mint egy rendet rakunk magunkban érzelmileg, és megtanulunk egy bizonyos gondolkodási fegyelmet, hogy az érzelmeink ide-oda nem csapkodhatnak és rángathatnak bennünket ide-oda, különösen a házasságban, otthon nem, és ezért nekünk tennivalónk van. Erről szólt a pénteki alkalom. A mai alkalom viszont arról szeretne szólni, hogy mi az, amit mi nem tudunk megtenni, amit csak külső segítség által nyerhetünk el. Vagyis mi teheti boldoggá a házasságot anélkül, hogy mi bármit is először elkezdenénk tenni és cselekedni, elkezdenénk igyekezni magunkat rendbe tenni, vagy a társunkat szeretni, honnan indul el minden jó cselekvésnek és igaz szeretetnek a forrása a házasságban is. Erről szól János levelében, a negyedik fejezetben János apostol, amit, hogy úgy gondolom, egy házasságtábor, házassággondozó tábor, egy olyan táborban, ahol mi a szeretetről és az igaz szeretetteljes életről beszélgettünk, mindenképpen ismernünk kell ezt a Biblia verset. Így szól tehát János első levele, ugye a Bibliának a hátsó lapjain, utolsó lapjain található, nálam a 282. oldalon, a negyedik fejezet, hetedik és nyolcadik verse így hangzik. Tehát a 282. oldalon hátulról lapozva János levele, negyedik fejezete, hetedik és nyolcadik verse így szól. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van. És mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tulajdonképpen a lényegét mondja ki a boldog házasságnak ez a pár mondat, mert ugye a boldog házasság a szeretetre épül. És olyan világosan, logikusan fejti ki itt János apostol, hogy hát szeretteim, szeressük egymást. Ugye ez az első, hogy szeretteim, hát szeressük egymást. Hát mi másra lenne szükség a házasságban, mint hogy szeressük egymást? És olyan szeretetteljes a megszólítás is, hogy szeretteim, tehát, hogy kérlellek benneteket, szeressétek egymást. De mindjárt hozzáteszi, mert a szeretet Istentől van. Hát azt mondja, magatoktól nem tudjátok ezt megtenni. Az igazi szeretet az Istentől van. És mindaz, aki szeret, aki megtanul és igazán szereti a társát, az Istentől született, és aki Istentől született, az ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Ugye a nyolcadik vers is nagyon fontos, hogy hát aki nem tud szeretni, az gyakorlatilag valamit még nem ismert meg, magát az Istent nem ismerte meg. De nem úgy, hogy elméletben, hanem gyakorlatban, kapcsolatban, igazi, ugye, mint ember az ember társával megismerkedik, lakva ismerszik meg a másik, ugye, így lehet lakva megismerni, együtt élni az Istennel, és akkor ismerjük meg a szeretetet, mert aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. És tulajdonképpen a mai alkalommal erről kell egy picit gondolkodnunk, hogy nekünk a legfontosabb a házasságban, hogy megismerjük az Istent. És azt mondja itt János apostol olyan a maga természetességével és egyszerűségével, hogy aki megismerte az Istent, az nem úgy van, hogy majd akkor meg fog tanulni szeretni, meg elkezd erőlködni a szeretetével, és majd összeszedi minden erejét, és akkor az Isten segítségével tud majd szeretni. Nem erről szeretnék szólni, hanem azt mondja, hogy aki megismerte az Istent, az szeretni fog, nem tud más tenni. Mondhatnánk, nem is tud más tenni. Annyira elteríti, annyira betölti ez a szeretet az életét. Ha megismerte azt a valakit, azt az Istent, hogy egyszerűen árad belőle a szeretet, és ezt a társa is érzékelni fogja, és a társa is azt fogja érzékelni, hogy most nem egy technikát követ, most nem a Józsi mondott valamit, és na, jól van, hogy ezt most már rájöttél, hogy ezt kell tenni. Persze, módszertanilag lehet, hogy hasonlót tesz, mint amit hallottunk az előadásokon, hogy melyik szeretetnyelvvel, meg hogyan kommunikációban. De lelkületében valahogy érezni, hogy az ember úgy nem erőlködik, nem emberileg tesz most valamit, hanem úgy belülről valahogy természetes módon árad belőle a másik iránti jó akarat, megértés, együttérzés, igazi szeretet és irgalom. Hát ha szabad ilyet mondani, ha valaki az Isten szeretetéről szeretne egy jó könyvet olvasni, mert csak úgy röviden, de nincs sok ideje, hogy teológiai szakirodalmakat végigolvas, aminek több könyvtárnyi irodalma van, hadd ajánljam annak egy rövid kis könyvecskében Jézushoz vezető út című könyvet, ugye 8 fejezetben, pár oldalon, annyira szépen összefoglalja, hogyan is tudunk mi az Isten szeretetével kapcsolatba kerülni, és az Isten hogyan szeret minket. Ebből szeretnék olvasni nektek a 66. oldalról pár gondolatot, hogy miért bátorítalak benneteket arra, hogy ismerkedjetek meg, ismerkedjünk meg minél jobban, és minél mélyebben ezzel az Istennel, hogyha mi boldog házasságban szeretnénk élni. A 66. oldalon ezt olvasom. Hogyha mennyei dolgokon elmélkedünk, akkor hitünk és szeretetünk meg fog erősödni. Imáink kedvesek lesznek Isten előtt, mert több hit és szeretet fogja azokat áthatni. Értelmesek és komolyak lesznek majd. És azt írja, hogyha az üdvözítőnk tökéletességét szemléljük, a szeretetét szemléljük, akkor bennünk is felébred a vágy, hogy teljesen átalakuljunk, megújuljunk az ő szeretetére. Lelkünk éhezni és szomjuhozza azt, majd hogy hozzá hasonlítsunk, akit megismertünk. Minél inkább Krisztusra irányítjuk gondolatainkat, annál inkább fogunk róla másoknak beszélni és képviselni őt az egész világ előtt. És még engedjétek meg, hogy ezt a Krisztust hogyan tudjuk megismerni. Semmi sem képes értelmünket jobban erősíteni, mint a Szentírás beható tanulmányozása. Nincs könyv, amelynek tartalma olyan hathatósan emelné gondolatainkat, fejlesztené szellemi erőnket, mint a Biblia, mély és nemesítő igazságaival. Ha Isten szavát úgy tanulmányoznánk, mint kellene, akkor magasfokú értelmet, lelki nemességet és jellemszilárdságot tapasztalhatnánk az emberek között, amilyet ma sajnos nagyon ritkán látunk. Mert a Biblia ismeret nincs igazán mélyen az emberek szívében elültetve. De szeretnék rátérni a következő gondolatra, hogy szemléljük egy kicsit Krisztust, és magunktól fogunk átalakulni, nem fogunk azon gondolkodni, hogy lehetnénk jobbak, egyszerűen csak szemléljük Krisztust, ezt a szeretet forrását, őt, mint a szeretet forrását, és önkéntelenül átalakul a szívünk, a gondolataink megnemesednek, felemelkednek, és az emberi gyarlóságaink, az emberi erőtlenségünk, tehetetlenségünk egyszer csak így egy ilyen teremtő erővel felvillanyozódva fog megelevenedni a lényünk, és a másikat is úgy fogjuk szeretni, ahogy az Isten szereti őt. Mert erre van szüksége a másiknak is, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Isten szeret bennünket, és szeretné, hogyha rajtunk keresztül szerethetni a másokat is, másikat is, a házastársunkat. Három biblia verset szeretnék mindössze felidézni, amit egyrészt elhangzott már a táborozásunk során is, gondolom, másrészt pedig talán új igék, de egy-egy szót szeretnék csak abból is kiemelni. Az első biblia vers, ami egyébként jól ismert, és többször idéztük talán itt a táborozás során, talán Feri bácsi, aki idézhette, vagy Józsi is, az Efézusi Levél 5. fejezet, ami mondjuk az alap igéjét és alap gondolatát adja meg a jó házasságnak, ami nyilván Krisztusról szól most ebben az esetben, amit én szeretnék felidézni. Efézusi Levél 5. fejezet 25. versét olvasom. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És aztán utána azt írja, ugye a 28. versben, úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint a tulajdon testüket, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Hát itt azt mondja Pál apostol, hogy úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségét, mint Krisztusnak, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat. És mit emel ki a Krisztusról, hogy szereti az egyházat? Azt mondja a 28. versben, 29-ben, hogy úgy, ahogy táplálgatja és ápolgatja, miképpen az Úr is az egyházat. Táplálgatja és ápolgatja. Úgy szeresse a férfi az ő feleségét, ahogy Krisztus táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Most szeretnék nektek valamit felidézni, hogy most a férfiakhoz szól, ugye, őket szólítja meg elsősorban az apostol. Mindig azon kell elgondolkodnunk, férfiak. Most ne az, hogy na majd nekiállok és megteszem, hogy úgy fogom szeretni, úgy se fog menni. Nekünk mindig azon kell elgondolkodni, és persze kedves feleségeknek is, hogy hogyan szereti Krisztus az egyházat. Hogyan szereti az Isten az embert. Mert ugye az egyház, ne egy ilyen intézményre gondoljunk. Az egyház az Isten gyermekei, akik elfogadták őt, és követni kívánják őt. Akik szövetséget kötöttek az Istennel. Az az egyház, ne gondoljunk falakra, meg intézményekre, szervezetekre. Akik Krisztust követni kívánják, az az egyház. És Krisztus azt mondja, hogy ha szövetséget kötöttem veletek, ezután az minden arról fog szólni, hogy én ápolgatlak titeket, hogy növekedjetek, hogy táplálgatlak titeket, hogy erősödjön bennetek a krisztusi szeretet. Ez a Krisztus táplálgatása, ez a szeretete az egyház iránt. És kedves férjek, kedves férfiak, ugye azt mondja Pál apostol, hogy hát gondolkodjatok sokat ezen a krisztusi szereteten. Mindig adok, mindig táplálgatok, mindig ápolgatok. Ez a feladatom. Nem úgy, hogy szövetséget kötöttem, és utána már aztán kövessetek engem, ahogy tudtok, és vannak elvárásaim felétek. Mondanám így, kedves táborozók, hogy az Isten azért boldog, és az Isten azért szeret, mert mindig ad. És mindig azt nézni, hogy mi lenne a másiknak jó, mi válna leginkább az ő javára, hogyan ápolgassam, hogyan táp, most mit kell adni neki, most egy kis szeretetet, most egy kis jó szót, egy kis érintést, egy kis melegséget, barátságos, szeretetteljeset, körülvenni őt. Most nem magunkra gondoljunk, hanem azt, hogy Krisztus ezt hogy teszi. Azt mondja Pál apostol az egyik levelében, hogy a boldog Isten. Így hívja Istent, hogy boldog Isten. Hol? Egyedül boldog Isten. Az egyedül boldog Isten. Sajnos nem találtam meg ezt az igeverset pontosan, majd kiderítjük. Egyszer fordul elő a Bibliában az egyedül boldog Isten. Hadd tegyem fel a kérdést, mitől boldog ez az Isten? Hogy letekint ide a földre. Mitől boldog? Mi ad neki boldogságot? Olyan jók vagyunk? Olyan szép itt az élet a földön? mindenki szereti a másikat, nincs háború, nincs önzés, bűn, durváskodás. Mitől boldog az Isten? Most hadd tegyem föl még egyszer. Mitől boldog az az Isten, aki mondjuk rátekint az egyházára is? Azokra az emberekre, akik magukat Krisztus követőknek tekintik, és látja az ő gyengeségeiket. Hát egy dologtól lehet csak boldog. Mi lehet az? Amit olvastunk az alapigénkben. Mert Isten a szeretet. Mert Isten a szeretet. Attól boldog, hogy adhat. Attól boldog, hogy táplálgathat, ápolgathat, hogy belőle mindig a szeretet, a jó akarat árad, és az a boldog ember, aki nem elvár, aki nem azt várja, hogy őt szeressék, így mondanám. Tulajdonképpen az az első nagy felismerésem volt nekem is a Bibliában, hogy a boldogtalan életet él az ember addig, amíg úgy nem találja meg az élet értelmét, célját. És én akkor váltottam nagyot, egy olyan kicsit olyan mélabúsan, depressziós, olyan csöves fiatal ember voltam, hogy így mondjam, és nekem az volt az élet megújulása és újjászületése, hogy egyszerűen rájöttem arra, hogy a szeretet az maga a boldogság. Az, hogy másokat szeretni, semmi más nem. Tudom, hogy ezt nem lehet, emberileg nem lehet megtenni. Csak egy módon lehet, hogy az Istent szemlélve felismertem azt, az Istent látva azt, hogy ő azért boldog, mert mindig szeret, mindig táplálgat, mindig ápolgat, mindig törődik az emberrel, az egész univerzummal, hogy adjon, és azt szereti, ha elfogadják tőle. De nem nagy dolgokat. Mit mondott Jézus a juhok és a kecskék példázatában? Hogy kik azok a juhok, akik majd ott lesznek vele az örök életben. A juhokat jobb oldalra állítja, a kecskéket bal oldalra, és a juhokra azt mondja, hogy gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mely számotokra készítetett a világ alapításától kezdve. És azt mondja, hogy miért? Azért, mert amikor éheztem, ennem adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok, amikor mezítelen voltam, felruháztatok, amikor jövővény voltam, befogadtatok. Megkérdezik a juhokkal jelképezett emberek, hogy de hát mikor tettük mi ezt veled, hogy éheztél, enni adtunk, mezítelen. Azt mondta, hogy egyel, amikor a legkisebbel megcselekedtétek, amikor a legkisebbel megtették embertársaitokkal, amikor embertársaitoknak adtatok, ruháztatok, megelégítettétek, csak az egyszerű kis apró dolgokat megtettétek, a szükségleteik szerint adtatok számukra szeretetet, akkor olyan, amit akkor velem tettétek meg. Engem ruháztatok fel, engem látogattatok meg, és stb. Nem nagy dolgok ezek. Biztos tapasztaltátok itt az elmúlt hét során is, hogy kis dolgok is hatalmas dolgot jelenthetnek a másiknak. Valaki elmondta, hogy csak megérinteni a másikat, milyen nagy dolog. Ő attól már nyugodtan, biztonságban érzi magát. Ha csak a közelébe lehet valaki. Vagy annyi, én hallottam ezt az előző turnuson egy előadótól, ha csak leülsz mellé, és nem szólsz egy szót sem. Ennyi. Ott ülsz mellette, lehet, hogy épp a meccset nézi. Nem tudom, hogy mondta ezt az előadó az idén is. És nem kérdezel semmit, nem kezdesz el problémát, csak 2-3-4-5 percig ott ülsz mellette, és ő már ettől energiával telítődik, ettől már jól érzi magát. Lehet, hogy most túl messzire megyek abban, hogy milyen egyszerű a szeretet, de hogy nekünk ezt az Istent kell szemlézni, hogy valaki attól boldog, hogy szeret, hogy adni tud, és ezzel persze boldoggá teszi a környezetét is, boldoggá teszi a társát is. Még egy mondatot hadd idézzek fel ebből a könyvből. Talán nem is kell felidézni. Így mondja, hogy Isten azt várja, hogy kérjünk tőle, hogy adhasson. Milyen nagy dolog. Isten azt várja, mert úgy egyébként Isten nem ad erőszakkal. Isten nem tukmálja ránk az ő szeretetét. Csak hogyha beengedjük, ha megengedjük neki, hogy szeressen. Ha kérünk, ő azt várja, és akkor boldog, ha adhat nekünk. Vagyis még egyszer így hangsúlyozom, Úgy kell szeretni a férfiaknak az ő feleségüket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, aki táplálgatja, ápolgatja azt, és aki az ő tulajdontest, aki ápolgatja az ő feleségét, az olyan, mint a tulajdontestét ápolgatná. Ettől boldog lesz ő is, mert visszahat rá az a szeretet, amit ő is átadhatott. A másik Biblia vers, ugye itt ez a szó mindenképpen hangsúlyos, hogy amiképpen Krisztus is az egyházat. Úgy szeresse a férfi az ő feleségét, amiképpen Krisztus az egyházat. És mondom, semmiképpen ne próbálkozzunk egyedül ezt megtenni, hanem szemléljük Krisztust, amiképpen szereti ő az egyházát, amiképpen táplálgatja, ápolgatja, amiképpen mindent megad, ami javunkra, ami növekedést és áldást jelenthet számunkra. A másik Biblia verset szeretném fellapozni, azaz a korintusi levél, római levél 15. fejezetéből, a római levél 15. fejezet 7. versénél. Ez pedig megtalálható a 192. oldalon, a 15. fejezet 7. verse. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez is egy amiképpen mondat. Pál apostol nagyon szeretett élni ezekkel a szó összetételekkel, vagy kötőszóval, hogy azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket. Megint hadd hangsúlyozzam. Nem a mondat első felére szeretnék hangsúlyt helyezni, hogy ti mit kell, hogy tegyetek. Ne ezzel kezdjük. Hú, micsoda mérce. Úgy szeressem a feleségemet, ahogy Krisztus az egyházat. Hát, akkor kiiratkozom a keresztény egyházról, mert úgyse tudom megtenni. Mert szemlél Krisztust. Ugyanezt tegyük ennél a 7. versnél, olvasott Biblia versnél is, hogy azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mit kell először szemlélnünk? És itt most hölgyekre is vonatkozik, már nem csak férfiakat szólít meg. Mindenkinek szól ez a Biblia vers, hogy gondolkodjatok azon, hogy Krisztus hogyan fogadott be minket, és hogyan szeretne befogadni minket. Én amikor megismertem a Bibliát, akkor egy olyan Istent ismertem meg, aki még olyan embert is tud elfogadni, mint én vagyok. Ez nagyon megrendített, nagyon megdöbbentett, mert Isten a hatalmas, Isten a mindenható, a bölcs, az utolérhetetlen tökéletesség, ugye? Valami tökéletes, valami felfoghatatlan magasságú Isten, megközelíthetetlen Isten, akinek meg kell felelni, aki olyan magas erkölcsi színvonalon van, hogy oda én soha nem juthatok el, és hát ha ő ilyen magas erkölcsi színvonalon van, ilyen magas etikai szinten éli az életét, hát engem biztos, hogy hiával találtatik, és nem hiszem, hogy valamiféle kapcsolat létrejöhet közöttünk, bármennyire is szeretném. Azonban, hogy az evangéliumokat olvastam, és hallottam előadásokat, éppen az tűnt fel, hogy ez a magasrendű Isten, aki magasságban lakozik, és szentségben lakozik, így mondja Ézsaiás könyve, ezt tudjátok, hol érezte legjobban magát? Hol szeretett legtöbbet tartózkodni, amikor itt járt földi életében? Bocsánat, hogy így mondom, de nem ott érezte jól magát, mert az atya közelében, csak milyen társaságokat keresett? Hát a kocsmába ment el. Aztán elment a prostituáltak utcájába is. Tehát a paráznák felé. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hol van Budapesten ilyen hely. Ugye nagy évben elkerülnénk ezeket. Aztán elolvastam a tékozló fiú történetét, és előadást is hallgattam. És hát mondom, az a fiú, aki otthon maradt, na, hát azért annak nagyobb esélye van, hogy az Isten szeretete közelében van. És akkor azt látom abból a történetből is, hogy hát azt a csavargót, aki elherdálta a vagyonát, a fél vagyonát, az örökséget, azt úgy fogadta vissza, mint a legédesebb gyermekét, és talán jobban szeretett gyermekét, mint az otthon maradott idősebb fiút. Elébe szaladt annak a lerongyolódott, züllött, hajléktalannak tűnő gyermekének, és odafutott el, és áttölelte, átkarolgatta, és aztán egy nagy lakomát csapott, amikor hazajött a fiú, nem tudom hány év múlva, úgyhogy minden vagyonát elherdálta. Hát és akkor értettem meg ezt az igét, hogy fogadjátok be egymást úgy, ahogy Krisztus befogadott titeket, az Isten dicsőségére. Azt értettem meg, kedves hallgatók, egy olyan 25 évvel ezelőtt, hogy Isten előtt nincs olyan, hogy nem fogadlak el, mert ilyen vagy olyan vagy. Azt értettem meg, hogy Isten a vámszedők és a bűnösök barátja, és hogy nem az egészségesnek van szüksége az Istenre, hanem a betegnek. Azt értettem meg, hogy a szeretet éppen akkor nyilatkozik meg, amikor valaki nagyon rászorul. Azt értettem meg, hogy nem az a szeretet, hogy úgy szeressük a másikat, hogy mikor már megfelelő állapotban van. Amikor már úgy szeretni való a másik. Amikor már úgy lehet szeretni, mert ez az erosz szeretet. Az erosz szeretet, az nem szexuális szeretet a görög nyelvben, hanem az, amikor valakin van mit szeretni, amikor értékelni való van benne, amikor nem csak megkívánom, hanem értéket, pozitív értéket látok a másikban. Na, azt lehet szeretni, mert pozitív kisugárzása van. Milyen jó a közelébe lenni. Na, őt jó szeretni, mert ez nekem is jót tesz. Ez az erosz. Aztán az a filia szeretet, amikor barátság, baráti szeretet, amikor kölcsönösen, vagy tulajdonképpen azt mondhatni, hogy barátok vagyunk, és egyébként kell a házasságban, mint a barátság, a baráti szeretet, mind az erosz, a másikat megkülönböztető szeretettel, és a másik iránt vonzódó, mert értéket látó szeretettel szeretni. De a házasság ezen elvérezhet, ha csak a filiával és az erosz szeretettel szeretjük egymást. A baráti szeretet, amikor jó együtt lenni a másikkal, mert meghitt, barátságos, jó, jól együtt tudunk működni, jó a kapcsolatunk, kell a házasságban, és nagyon jó, amikor ebben a filiában vagyunk. Aztán milyen jó, amikor az eroszban vagyunk. De a házasság, ha a harmadikkal nem telítődik, az agapé szeretettel, és azt tudjuk mi? Az agapé szeretettel, amikor nem érdemelné meg a másik. Egyáltalán nem érdemelné meg. Egyáltalán nem vívta ki azt nálam. Nem jó nálam, szóval nem jön be, ugye mondjuk, ma nem jöttél be, nem úgy viselkedtél, hogy én úgy megkívánnálak, vagy szeretnélek, vagy hogy tudnék veled beszélgetni, hanem az agapé szeretet itt kezdődik, amikor a másik eléggé nem kívánatos, amikor a másik éppen, hogy nem úgy viselkedik, hogy szeretni való legyen, hanem feltétel nélkül szeretem. Az egyik szeretet, szeretlek, mert jó veled, szeretlek, mert megkívántalak, szeretlek, mert... és kész. Szeretlek, mert nincs. Szeretlek, mert nincs. Szeretlek, de nincs. Ismerjük, ez az agapé szeretet. Annak ellenére szeretlek, hogy nem vagy éppen most szeretetre méltó. Ezt mondja az ige, fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott titeket az Isten dicsőségére. Amikor a másik hibáival, bűneivel együtt is befogadom őt, amikor, hát szövetséget kötöttem vele egyébként is. Csak most éppen érzelmi hullámzásaink vannak, vagyis elvárások nélkül szeretlek. Boldog vagyok, mert szeretlek, és nem elvárásaim vannak irántad, hanem befogadlak téged, amiképpen Krisztus is, hadd tegyem hozzá ezt a fontos mondatot, befogadott engem. Mert hogy visszatérve a 20 évvel, 25 évvel ezelőtti tapasztalatomra, azt tapasztaltam, hogy mikor úgy megrémültem a Biblia magasrendű Isten képtől, nagyon-nagyon magasrendű Isten képétől, akkor egyszer csak megértettem, hogy az Isten azért szeret, hogy felemeljen a maga színvonalára. Nem nekem kell oda jutni, hanem lejön oda a mélységbe, ahol vagyok, és onnan próbál felemelni, és ez történt egy vámszedővel, egy Mátéval, ez történt egy Mária Magdalénával. 7-szer kellett Jézusnak a prostitúcióból kigyógyítania, mert meggyógyította, visszaesett, de meggyógyult, kigyógyult belőle. És ez csak Krisztus szeretetének és odaadásának, kitartásának volt köszönhető. És utoljára a harmadik igevers, ami megint csak amiképpen, mindig ezt a kifejezést helyezzük a középpontba, hogy amiképpen engem Krisztus befogadott. Úgy fogadjam be én is a másikat. Azért ez nagyon magas színvonal, nem? Egyébként a boldog házasság másképp nem is nagyon képzelhető el, ha elfelejtem, hogy az Isten hogy fogadott be engem. Ha elfelejtem, hogy Krisztus hogy táplálgat, ápolgat engem is naponta. Mert tápolgat az, hogy süt a nap ránk, az, hogy szép környezetben vagyunk, az, hogy különleges helyzetekben valahogy mindig megmentett és kiemelt bennünket. Az, hogy egészségesek vagyunk, és még sorolhatnánk, és minden bajban ott van velünk. Ez nem szabad, hogy elhomályosodjon ez az ismeret előttünk. Az utolsó Efézusi levél 4. fejezet 30. 32. verse, különben még a Kolossé levél, és ezt mondja, majd ezt olvassátok el, 13. vers, a Kolossé levél, ha nekem most itt nyílott ki, engedjétek meg, hogy a 240. oldalról ezt olvassam fel először. A Kolossé levél 3. fejezet 12. 13. verse ezt mondja: öltözzétek fel azért, mint az Istennek választottai szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, a jóságosságot, alázatosságot, szerítséget, hosszú tűrést, és oda nagy jellem tulajdonságok ezek, ezt öltözzétek föl. Utána egy ilyen megdöbbentő mondatot mondta, hogy elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. És itt jön megint ez a kifejezés, amiképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Azt mondja, szenvedjétek el egymást, megbocsátván kölcsönösen egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott néktek. Felejtsük el, hogy mi a feladat. Jó? Felejtsük el a feladatot. Mind magunkkal, mind a társunkkal. Induljunk el a mondat végéről, amiképpen a Krisztus is megbocsátott néktek. Tegnap már ugye megemlítettem, hogy ez mennyire nagy kérdés, etikai kérdés, nem érzelmi kérdés. Amiképpen a Krisztus is megbocsátott néktek. És szeretnék visszautalni a tékozló fiúra. Most ott nem Krisztus, hanem az Atya jelenik meg az Apa képében, és mi pedig a tékozló fiú képében. Hogyan bocsátott meg az Apa a fiának? Hogyan bocsátott meg? Hazajött a fiú, és mit mondott neki az Apa? Jól van, fiam, látom, hogy megjött az eszed. Azt a pénzt, amit elherdáltál, az örökséged, azt felejtsd el, és most ezt dolgozd le. Mert ugye akkor tudsz itthon lenni jogilag, hogyha, tehát az örökség, stb. Jogilag, akkor jár majd legközelebb, hogyha azt ledolgozod, amit egyébként már elherdáltál. Vagy kicsit menj el a sarokba, gondolkodjál, hogy mit tettél. Vagy szedd össze magad, és szolgálj nekem. Bizonyítsd be, hogy valóban megváltoztál. Tessék bebizonyítani. Megváltoztál, megjött az eszed, mutasd meg a munkádba. Nem így fogadta vissza. Ugye egy kicsit kisarkítom most, hogy lássuk meg, hogy miképpen bocsát meg az Isten. Meggyőződésem, hogy a neheztelések, a falak, bizonyos falak, amiket magunkban valahogy észrevétlenül felhúztunk a másikkal szemben, ezek a kis porszemek a szívünkben, amik aztán ilyen csomókká növekednek, ezek a neheztelések, ezek a fájdalmak, amiket hordozunk magunkban a másik iránt, a múlt miatt, a jelen miatt, és majd a holnap miatt is, ezek a megbocsátás hiányából erednek. Ez meggyőződésem. Valami, de nem az, hogy csak jó, megbocsátottam, hanem tudjátok, mi a csodálatos? Hogy amiképpen a Krisztus. Hát ha valaki úgy bocsát meg valakinek, ahogy a tékozló fiúnak megbocsátott az apa, mit tett vele? Életében soha azt föl nem említette, hogy azért azt az egy-két évet nem tudom elfelejteni, amíg itt hagytál engem, és elszórtad a pénzt, az soha. Ilyen nem volt. Hazajött, odaszaladt, átöltöztette, levette azt a rongyot róla, megfürdette, mert biztos szaga is volt ennek a fiúnak, hogy amilyen világból hazajött. Ünnepi ruhába öltöztette. Gyűrűt húzott a kezére. Ez azt jelentette, hogy visszafogadlak atyai házba, fiú jogviszonyt helyreállítom, te az igazi fiam, tényleg édes gyermekem vagy. Gyűrűt sarut alává. A legkövérebb tulkot hozzátok ki. A legszebb állatokat most levágjuk, és nagyon nagyot örülünk, és vígadunk, hogy megjött ez az én fiam, aki elveszett és megtaláltatott, aki meghalt és feltámadott. Vígadjunk és örülünk. Kedves táborozók, ha valaki így tud megbocsátani, hogy örülök, hogy megbocsáthatok. Így mondja az ige, gyönyörködik az irgalmasságban. Szoktunk gyönyörködni abban, hogy megbocsát. Mi nem tudunk. Nem akarok ilyen nagyon-nagyon egekbe szárnyaló dolgokat mondani, mert nem tudunk oda mi emberileg nagyon eljutni, és nem is tudunk egyáltalán. De a szemlélve, csak szemlélve ezt az Istent, csak akik megismerték az Isten szeretetét, azok szeretnek, így mondja, nem erőszakkal, nem erőlve, erővel, hatalommal, hanem maguktól. Mert az Isten megértette velük, hogy őket hogy szereti, Isten hogy bocsátott meg nekik. Hát ez a megbocsátás. Ha valaki azt mondja, ha valakinek valami panasza volna, szenvedjétek el egymást, hát elszenvedte az atya is, amiképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Valahol a szeretetnek a léce, ugye, az nálunk egy ilyen 1:20 körülbelül, amit úgy felteszünk, hogy próbáljuk meg ezt átugrani, kedves feleség, kedves férj. És aztán erőlködünk, hol aláugrunk, hol leverjük a lécet, és ez nem is fog menni. Vagy van, amikor lejjebb tesszük a lécet. 1:20 azért nagy, mert bocsánat, én emlékszem rá, a gyerekkoromban 1:20-szal 5-öst kaptam a tornaórán, 1:20-at átugrottam. Tehát a 60-70 centit bemérjük, kalibráljuk magunknak, és még ezt se tudjuk sokszor átugrani, mert az emberi szeretet az olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Amikor az Isten szeretetét valaki megismeri, azt, ahogy a tékozló fiúnál lesz, megmutatja Isten, ahogy a kereszten megmutatja Jézus az ő szeretetét irántunk, akkor szerintem óriási teherbírású szeretetünk lesz. Akkor 2:50-re feltettük a lécet. 2:50-re. Olimpikonok 2:70 körül ugranak, hogy tegyük 3-ra, jó? Tegyük 3-ra ezzel, hogy az isteni szeretetet megismertük, és ezt nem emberileg fogjuk átugrani, hanem az Isten csodájával. Ezt azért mondtam, mert ugye az előadásunk témája a házasságban a hűség a házasságban, agapé szeretet nélkül kizárt. Filia, a filia, az erosz, csak addig jó, amíg jó a másik. Amíg jó a másik, addig jó szeretni. Az agapé szeretet, szeretem a másikat. Hogyan? Amiképpen Krisztus befogadott engem, amiképpen Krisztus megbocsátott nekem, amiképpen Krisztus ápolgat és táplálgat engem. Ezt megértem, ezt nagyon megértem, úgyhogy összetörök, úgyhogy elszégyellem magam, hogy én milyen alacsony szintű képletekben gondolkodom a kapcsolatról, meg a szeretetről, meg még az Isten szeretetét is úgy leértékelném, meg félreérteném. aki befogadott engem, ahogy Mátét, a vámszedőt, ahogy a tékozló fiút, engem, velem ezt megteszi, hogy 10 000 talentumomat elengedi, nekem csak 50-et kellene, ahogy táplálga, tápolgat naponta az Isten. Ahogy Krisztus itt járt a földön, mondjon valaki egy történetet a Bibliából, ahol nem ez a szeretet árad Krisztusból mindenki iránt, amiről az ige beszél, hogy ez a nemtelenek, ezek a, bocsánat, csavargók iránt, botrányos alkoholisták iránt, paráznák iránti szeretete megnyilatkozott Krisztusnak. Hát azért nem ilyen a társam. Egy sokkal, sokkal magasabb szinten lévő. Nem, nekem nem paráznát, nem vámszedőt kell szeretni. Csak el kell viselnem, hogy vannak fáradt napjai, hogy érzelmileg össze van, kicsit kavarodva néha. El kell viselnem, hogy nem tud szeretni engem, mert ember, és én annyiszor megbántottam, hogy már úgy, mint a reggeli felhőt, meg a harmatot úgy kitöröltem a szeretetet az életéből, vagy ez eltűnt az életéből. Tehát nem parázna, nem vámszedő, nem tékozló fiú a társam. Egy ember, akit az Isten mellém adott, szövetséges társul, mert életre halálra eljegyeztük egymást magunknak, szeretettel, kitartással, és vannak nehéz napjai, ő ember, vannak ilyen nehéz tulajdonságai, vannak súlyos jellemfogyatkozásai, de azért súlyos, mert vele élek együtt, másnak nem súlyos, de én naponta ezt kell, hogy lássam, hogy ilyen, meg olyan, meg lehetetlen alak, meg egy érzelmi lény, mondjuk a másik, mert nem tud gondolkodni, meg mindig csak az érzelmek bűvkörében él. Tehát mindenféle dolgokat el tudnék a másikról mondani. De amikor Krisztust megnézem, meg amikor az Istent szemlélem, hogy amiképpen ezt ő megtette velem, nem a társammal is, de velem, és ezt naponta úgy belátom, hogy az Isten így táplálgat, ápolgat, így fogad be naponta, ahogy vagyok, ezekkel a nyomorúságaimmal, akkor hatalmas erőforrást nyerek, hatalmas energiát nyerek ebből a szeretetből. Hatalmas. Azt mondja az ige egyébként egy másik helyen, hogy a keresztben van a Krisztus ereje. A keresztről beszéd Krisztusnak ereje. A dynamis szót használja, a dynamit szót használja, ugye a dinamitnak nevezzük, robbanóanyag, dinamit. A keresztről való beszéd, dinamit. Erő van benne. Az Isten szeretetében robbanó erő van, jó értelemben. Szétroppantja bennem az önzést, azt a kérges, kemény kőszívemet felrobbantja. Elnézést, hogy ilyen durván fogalmazok, de az ige erre ad alapot. És egyszerűen az a szeretet, amit az Isten megmutatott nekem, az kezd el élni bennem a kőszív helyett. És ebből lesz igazi házasság, ebből lesz igazi boldogság, amiképpen ezt tette veled az Isten. Amiképpen így szeret téged az Isten. Ne tegyél semmit, csak ezt értsd meg. Fogd fel, értsd meg az Isten. Elvérzett a kereszten, értem. Az Isten nem tehetett volna többet, hogy bizonyítsa azt, hogy milyen fontos vagy nekem. Nélküled semmit nem ér az életem, mondaná Isten. Nélküled, tékozló fiak, paráznák, vámszedők nélkül, nem ér semmit az örök élet, a menny. Ezért a kereszten odaadtam az életemet, érted? Értsd meg, ember, Ne a házasságodat akard elsősorban most, mert úgyse tudod megjobbítani, hanem érts meg dolgokat velem kapcsolatban. Olvasd az igét, olvasd a Szentírást, és hogyha ezek telítenek téged, ezek felerősítenek téged, nemesítenek gondolataidban, és megtörik benned a kőszív, akkor magától, hogy így mondjam, és utána jönnek a módszerek, utána jönnek a technikák, utána jön a szeretetnyelv, hogy akkor ezt akarom tenni, akkor ezt csinálni akarom, akkor mindazt, amit itt Józsi Feri bácsi elmondott, akkor meg amiket tudunk és olvasunk könyvekből, akkor ezeket én küzdelmesen, vagyis nem küzdelmesen, hanem az, hogy ezt meg tudjam élni az életemben, ezt valóban komolyan veszem, és ezt gyakorolni fogom társam iránt, mert ettől leszünk boldogok, ő is, meg én is. Kedves táborozók, kívánom, hogy ez a Biblia vers úgy mélyen erősítsen meg bennünket abban, hogy is szólt, hogy aki nem ismerte meg az Istent, az nem szeret. Még egyszer elolvasom ezt az igét. Szeretteim, így szólt az ige, zárásképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Kívánom, hogy így ismerjük meg az Istent, hogy aki szeret, szülessünk az Istentől. Ismerjük meg az Istent, és így szeressük egymást, és tudjuk szeretni a társunkat azzal a szeretettel, hogy Isten szeretett bennünket. Amen.